10-15 évvel ezelőtt néhány kilométerre innen egy hasonló sátorban, egy hasonló rendezvényen, de egy egészen más közösségben ön részt vett, ugye Farkasházi Tivadar 100 találkozójára gondolok. Mi változott azóta?
Hát ugye először is művész kollégáim, ugye különösen ami mondjuk a kabaré területét illeti, de beszélhetnénk a színházi és filmes világról is. Ugye a filmgyártásban is eltöltöttem egy olyan másfél évtizedet. Életüket ugye elsősorban a Szabad Demokraták bűvöletében élik, amivel azt kell mondjam, hogy 1994-ig semmi különösebb probléma nem volt, és óriási tábora volt az SZDSZ-nek, nem alaptalanul, egyrészt mert a legkomolyabb értelmiségi gárdával rendelkeztek, másrészt pedig nagyon határozott antikommunista programot hirdettek, tehát nagyon határozottan mondták azt, hogy a diktatúra végére pontot kell tenni egyfelől, az aktákat meg kell nyitni másfelől, majd ugye 94-ben összeálltak a saját egykori gyilkosaikkal a Nézesbödönben való kotorgálás lázas bűvöletében. Én ezt árulásnak tekintem, mások nem. Tehát mások ezt politikai realitásnak tekintik. Én úgy gondolom, hogy ez árulás volt, amelyet a párt természetesen meg is szenvedett, hiszen 30-40%-os rendszerváltó pártból, hát pillanatilag egy 2%-on, de hát mondjuk épp, hogy a parlamentbe betüremkedő pártként tevékenykedik. Ami a százszori találkozót illeti, egy nagyon jó korszakban, tehát a 90-es évek eleje az Magyarországnak egy bizakodó, kedves, jó korszaka volt, amikor nem láttuk még azt, hogy a dolgok nem jó irányban mennek, mindenkiben volt a bizakodás, és a meghívottak listáját mi annak idején Farkasházi Tivadarral együtt állítottuk össze, ahol Várszegi Asztéktól kezdve Jelenics Páteren át minden oldalú értelmiségiek, ugye Jelenics volt Eszterházi Péter osztályfőnöke.
Hát ez nem egy liberális találkozó volt?
Ez akkor éppen hogy egy politika fölötti, éppen hogy egy politika fölött, ugye maga Orbán is egy alkalommal biztos, de talán két alkalommal is részt vett, és akkor ez szép lassan úgy becsövesedett, ugye? Tehát részben azok, amiket néhány kollégám mondott és tett, azok miatt a másik oldal lassan nem fogadta el a meghívást, lassan nem is hívták őket, és hát ez a becsövesedés odaig vezetett, hogy hát tulajdonképpen ez a balliberális, hát valójában se nem bal, se nem liberális oldalnak egy ilyen legitimációs sátrává vált, ahova én aztán már az utolsó alkalommal nem mentem el, de semmi olyat ott nem mondtam, vagy nem tettem, amit én ne vállalnék, és ne örömmel tettem volna, nagyon sok jó időt töltöttem ott, és nagyon sok kedves és értékes embert ismertem meg.
A Fidesz körülbelül egy éve, illetve az elmúlt hónapokban pénzügyi, morális, társadalmi válságról beszél. Ön néhány perccel ezelőtt az előadásában pénzügyi, társadalmi, morális legatyásodás, azt hiszem így fogalmazott, erről beszél.
Elsősorban morális legatyásodás, tehát az, hogy a 40 éves diktatúra, majd az utána következő 16 év pénzuralom, ugye? Tehát a mai világ semmi más nem tekint középponti értéknek, mint a pénzt, mint azt, hogy vásárolj, mint azt, hogy gyarapodj, mint azt, hogy konzumidióta legyél.
Hát ez a kapitalista rendszernek a lényege, nem?
Hát a kapitalista rendszer azért éppen a pénze révén rengeteg önfékező konstrukciót is be tud iktatni. Egyébként ez mondjuk az első éveket tekintve abszolút érthető. Hát gondoljunk bele, hogy a lakosság, ugye emlékszünk a Gorenje mozgalomra, amikor Ausztriából hozták ugye a hűtőgépeket. Egy hiánygazdálkodásból, amikor kinyílik a világ és nagy lesz a bőség, akkor nyilvánvalóan egy néhány év eufória van, amikor nem lehet az ember azt elmagyarázni, hogy mondjuk kiwi illatú rágógumira, vagy guárgumis cipóra, vagy ananász illatú öblítőre nincs okvetlenül szükség. Tehát hogy ugye 40 év hiány után nagyon nehéz elmondani azt az embereknek, hogy nem feltétlenül a konzumpció az egyetlen út, és amit most el kellene mondani, az pedig végképp elmondhatatlan, hogy nem a pénz az egyetlen úr. Ezt nagyon nehéz elmondani akkor, amikor a magyar lakosság jövőre fogja elérni az 1978-as életszínvonalat. Tehát akkor, amikor millióknak napi megélhetési gondjaik vannak, és tulajdonképpen mint munkavállalók az esetek többségében minden szakszervezeti védelem nélkül nyomorúságos bérért tulajdonképpen jobban gúzsba kötve kell, hogy éljenek, mint a Kádár rendszerben, gazdasági értelemben ugyebár feltétlenül, akkor nagyon nehéz erről erről beszélni, diszkoritmusban, ugye, ahogy Szabó Dezső mondta, ügyes hassal nem lehet himnuszt énekelni.
Hol tértünk le arról az útról, amiről egy 40 évnyi diktatúra után demokratizálódó országnak lennie kellene?
Hát mondok egy érdekes dolgot, nekem az egy abszolút meglepetés volt, hogyha a kedves hallgató tanulmányozta 56 történetét, akkor nyilván tudja, hogy mik voltak a munkás tanácsok, amik arra irányultak, hogy ne azt a fajta kapitalizmust állítsák vissza, ami korábban volt, hanem a gyár legyen a dolgozók tulajdonában, és hát próbáljanak meg természetesen piacorientáltan, józan feltételek között, és nem a zsigerekig kizsákmányolva dolgozni. Na most 89 után ez utópia szinten sem merült fel. Tehát egy valaki sem akadt, senki nem akadt, aki ezt legalább felvetette volna, mint lehetőséget. Na most itt megint a múlt munkához térünk vissza. Ugye Németországban az APVRT-t úgy hívják, hogy Treuhand, hű kéz. Hát ugye ez nálunk minden volt, csak nem hű kéz. Ugye az első ideológia az volt, hogy támogatni kell a külföldi tőkét, hogy bejöjjön, ami igaz. De ezt nem mindenáron kell, és csak egy ideig kell. Tehát ma már a korakapitalizmusnak ezt a szakaszát túlhaladtuk, tehát ma már erre a fokú pozitív diszkrimináció nincs szükség. Azt szoktam mondani, hogy én tulajdonképpen baloldalinak tekintem magam, abban az értelemben.
Ahhoz képest most egy jobboldali értelmiségi találkozón beszélgetünk.
De én nekik is mondom, hogy ez a jobboldal már nem jó szó, ugye? Tehát ma a két oldalt elsősorban a múlthoz való viszony különbözteti meg. Tehát az egyik oldal, amelynek magját nyilván a 800 000-es volt pártagság és azok családtagjai képezik, illetve azok a tömegek, akik csak azt látják, hogy mérhetetlenül jobb, rosszabbul élnek, mint ahogy éltek a Kádár rendszerben. Tehát az, hogy létbiztonság van, és az, hogyha egy kis darab kenyeret is, de biztosan is mindig tudsz adni a családodnak, ezek igenis örök értékek, és ezek értékek is maradnak. És én a magam számára a baloldaliságot olyaténképpen próbálnám megfogalmazni, hogy megpróbálod a kapitalizmus igazságtalanait valamilyen módon csökkenteni, egyrészt a profitból elvenni, és ebből visszajuttatni mindazoknak, akik ezt a profitot megtermelik. Bocsánatot kérek, ha ez túlságosan, ha tetszik, marxistán hangzott, de én ezt nyugodtan vállalom. Tehát ez egy abszurditás, hogy idehoznak egy koreai gumigyárat, most nem beszélek a Telekpanamákról, ahol munkahelyenként adnak 19 milliós támogatást, egy környezetszennyező, nem sok munkaerőt foglalkoztató, nem világszínvonalú abroncsot gyártó gumiműhelybe.
Akkor mi legyen, mit hozzanak ide?
Hát például most a kínaiak hoznak környezetbarát csomagolóanyag gyárat. Hát ez mondjuk lehet, hogy jó lesz.
Ha 1989-ben nem egy békés átmenettel térünk a demokrácia útjára, hanem teszem azt egy forradalommal vagy vérrel, ahogy tették azt több országban, ön szerint hogy festene Magyarország?
Hát ezek a történetben nem nagyon vannak ilyen kérdések igazából, hogy mi lett volna, ha.
A politika és a közélet tisztább lenne ön szerint?
De ehhez nem kellett volna véres eszközöket alkalmazni, mint hogy igazán véres eszközök az NDK leomlásában sem voltak, de ott az emberek a stázi épületeket aznap megtámadták, és gondoskodtak arról, már előtte persze hetekig folyt az iratmegsemmisítés, de azért nagyjából gondoskodtak arról, hogy ne tudjanak mindent megsemmisíteni, hogy ne tudjanak mindent letagadni, és azért Németországban Gregor Gysitől kezdve több más Melke volt biztonsági főnök, ellen is ugye voltak perek, magát Honeckert is perbe fogták, ami nem azért érdekes, hogy most egy idős embert börtönbe csukjunk, hanem ennek a többi számára van. Tehát igenis, a megnyomorítottaknak az egy elégtétel, hogyha Honecker bíróság elé állítják. Rendkívül örülök, visszatérve erre, amit a vérről mondtál, hogy a Fiatal Magyar Köztársaság nem azzal kezdte, hogy megvonta a káderek nyugdíját, hogy kitelepítette őket, hogy földönfutóvá tette, hogy munkatáborokba és börtönökbe zárta. Tehát itt volt egy nagy vonalúság, ami nagyon helyes, de ez a nagy vonalúság talán, mintha túlságosan nagy lett volna.